Isten igéje Máté evangéliumának 11. fejezetéből, annak is a 29. verséből szól még hozzánk, tehát Máté evangéliuma 11. részének 29. verse, az Úr Jézus szavai. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, az egyik református gyülekezetben, ahol szolgáló közösség is működik, egy-egy presbiter vagy éppen gyülekezeti tag is tart alkalmat vagy végez gyülekezeti látogatást, a szolgálatba való betagolódásnak egy egészen különleges módszere vált gyakorlattá az évtizedek tapasztalatai nyomán. Minden szolgálatra készülő testvérnek, mielőtt beállna egyik vagy másik szolgálatba, a hétköznapi munkák szintjén kell a helyét megállnia a gyülekezetben. Aki mondjuk a gyermek munkába készül, annak először más munkát kell vállalnia. Aki látogatói szolgálatot szeretne, vagy éppen bibliakört vezetni, annak először, ha nő, akkor a konyhaszolgálatban, a takarításban, ha férfi, akkor a reparálásokban, vagy a teremrendezésben kell szolgálatot vállalnia. Ezekben a csoportokban bizonyíthatja hitét, bizonyíthatja rátermettségét. Úgy tűnik hosszú éves gyakorlat megfigyelése után, hogy ez valóban egy nagyon jó szűrő a kalandorok szerepelni vágyók távoltartására. Vannak ugyanis emberek, nem mondok el ezzel titkot, akik úgy akarnak pozíciót az egyházban, hogy az nekik legyen jó. Hogy őket imádják, hogy őket bálványozzák. Ezt azonban a Krisztus egyházában nem lehet megtűrni. Az egyház ugyanis a Krisztusé. Nem tudom, felfigyeltetek már erre. Azt mondtuk az imént, hiszem az Anyaszent Egyházat. Hát ha az egyház mindösszesen annyi, hogy én beszélek, ti meg hallgatjátok, azon nincs mit hinni. Az egyház az Isten ajándéka. Ezért van mit hinni rajta. Hogy ő adja, hogy az övé. Az egyházban a Krisztus a főszereplő. Mi többiek, mindannyian csak akkor vagyunk a helyünkön, ha az egy Krisztust imádjuk, ha őt követjük. Ha hozzá, nem pedig magunkhoz, az ő szolgálatára, és nem a magunk kiszolgálására gyűjtünk tanítványokat. Akit az Úr hív szolgálatra, az az elhívása van. És érti, hogy Krisztus egyházában Krisztus a fő, az bizony alázattal beáll takarítani, teríteni, szögelni, vagy padot széket cipelni, és boldog örömmel teszi, mert tudja, hogy ezzel is az Istennek szolgál. Aki már érti, mi az egyház, az ezt a szolgálatot is örömmel elfogadja. Tudja, hogy ez ugyanolyan fontos és ugyanolyan szép az Isten szemében, mintha valaki 1000 ember előtt tenne bizonyságot, és mind megtérnének. Vannak viszont, akik azt mondják magukban, én tanár vagyok, én ügyvéd vagyok, gyárigazgató, hivatalnok, vagy bármi más megbecsült tagja a társadalomnak. Csak nem képzelik, hogy ilyen alantas munkát fogok végezni. Vannak, akik csak erre alkalmasak. Én mindig vezető voltam, a gyülekezetben is vezető akarok lenni, de azonnal. Na hát éppen az ilyen gondolkodás veszélyeitől menti meg a fenti módszer a gyülekezetet. Akiben nincs alázat, az megtanulhatja, mert nem egyszer kell menni ezekbe a szolgálatokba, hanem egy esztendőn át, utána lehet tárgyalni bármi másról. Vagy ha nem akarja megtanulni az alázatot, akkor nem bíznak rá a gyülekezetben komolyabb feladatokat. A szolgálat ugyanis, ha Isten felé akarok szolgálni, az ott kezdődik, hogy nem én választom meg, hogy én mivel akarok Istennek szolgálni, hanem engedem, hogy az Isten vezessen ebben a gyülekezet jó rendje szerint. Kiváló segítség egy gyülekezet megtanulni az Isten útján járást, mert ez a közösség, ahogy mi itt egymással bánunk, szépen megtanít, példát ad, lehetőséget ad arra, hogy betagolódjunk a Krisztus rendjébe. Nem a saját rendünkbe, nem ugyanabban, ami emberi szövetségekben, helyeken megszokott, hanem a Krisztus szerinti rendbe. Ez mégiscsak az ő egyháza. Azért hoztam csak ezt a gyakorlatot szóba, mert a felolvasott történet valami hasonlóról szól. Verjük a mellünket Istennel szemben? Vagy tudjuk, hogy nélküle végünk? Tehát elfogadjuk alázattal az ő irányítását? Elfogadjuk alázattal az egyház igei rendjét? Miről is volt szó a felolvasott történetben? Arról, hogy az Úr Jézus egy pogány vidékre ment, és ott egy pogány asszony szólította meg. Azért ment pogány vidékre, Kánaán vidékére, mert támadói lélegzethez jutni is alig engedték, hiszen olvastuk, ide azonban őt már nem követték. Távol legyen, hogy zsidó ember pogányok közé menjen. Egy kis felüdülés, egy kis elcsendesedés, imádság következhetett volna. De ez a kánaáni asszony nem adta fel, szólongatta Jézust már messziről. Akik olvastátok tegnap, vagy akik hallottátok figyelmesen most, biztos vagyok benne, hogy egy sor kérdést tudnátok megfogalmazni az Úr Jézus viselkedésével kapcsolatban, amelyekre egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz a válaszunk. Tudnunk kell, mit üzen ez a történet. Különben könnyen abba a hibába eshetünk, hogy belemagyarázzuk a saját véleményünket az Isten igéjébe, és ezzel teljesen kivetköztetjük Isteni mi voltából. Miért nem figyelt azonnal az Úr Jézus erre az asszonyra? Nem akart neki segíteni? Való igaz lenne, hogy az Úr Jézus földi élete során csak a zsidókkal foglalkozott, és amint sok-sok zsidó akkoriban ő is lenézte az összes többi népek fiait. És mintha fokhegyről beszélne ezzel az asszonnyal. Aki itt megáll, könnyen azt gondolhatja magában, lehetek én is lenéző a románokkal, szlovákokkal, cigányokkal, no meg a zsidókkal, hisz azok lenéznek engem. Akkor én csak visszaadom a kölcsönt, itt van a Bibliában. És lehet fokhegyről tárgyalni egymással, hiszen a megváltó is ezt tette. Ó testvérek, milyen rettenetesen veszélyes dolog, amikor a Bibliát olyan valaki kezdi magyarázni, aki nem érti. Amikor a Bibliát Isten segítsége megfelelő ismeret nélkül kezded el magyarázgatni. Teljesen másról van ugyanis szó, mint amit ugye első körben erről mi ki tudunk találni. Először is vegyük észre, hogy óriási ellentét feszül a zsidók elutasítása és ennek a pogány asszonynak a letörhetetlen reménysége között. Ez már is útba igazít bennünket, hogy mennyiben nézi a megváltó az összes többi népet. Aztán ott vannak az Úr Jézus tanítványai, mint szemtanúk. Hát nekik is tanítani kéne valamit ebben a helyzetben. Vannak, akik ezt a történetet úgy magyarázzák, a tudósok közül, mintha az asszonynak a dolga az Úr Jézusban is valamiféle jellemfejlődés idézett volna elő. Mintha ő is úgy rácsodálkozott volna, hogy én tényleg, hát igaz, a kutyák is kapnak, hát igaza van ennek az asszonynak. Na most meggyőzött. Én személy szerint nem gondolom, hogy az Úr Jézusnak szüksége lett volna bármiféle emberi meggyőzésre. Nem gondolom, hogy ő úgy volt ebben a történetben jelen, mint ahogy mi lennénk, hogy hát úgy van valami elképzelésünk, de ahogy jönnek be a további információk, akkor úgy revidáljuk, és már akkor más gondolunk. Az Isten fia nem így volt jelen ebben a világban. Nem jó irány, ha őt csak egy magunkhoz hasonló átlag ember képességeivel felruházottnak tekintjük. Én azt gondolom, hogy mind az asszonyt, mind a tanítványait, sőt bennünket itt majd 2000 évvel később el akart gondolkodtatni a viselkedésével. Megpróbálta az ő hitüket, megpróbálja a mi hitünket. Végig tudta közben, hogy miért csinálja ezeket a dolgokat. Nem menet közben jött ő rá, hogy na jó, hát akkor így fogom tenni. Először az intézkedést kérő tanítványoknak, tegyél már vele valamit, hát látod, hogy itt szólongat minket, azt feleli, hogy ő csak Izrael fiaihoz küldetett. Ezzel nyilván zsidó tanítványait akarta elgondolkodtatni. Ha az Isten ennyire szeret benneteket, hogy a fiát kifejezetten hozzátok küldte, már ne haragudjatok, de hogy bántok ti ezzel a csak hozzátok küldetett fiúval? Hogy becsülitek meg az Isteneteket, pedig ő ennyire megbecsül benneteket? És aztán az asszony felé, ezúttal ez egy első próba is volt, vajon milyennek gondolja Jézust? Vajon tényleg csak egy zsidó csodatévőt lát benne? Aki valóban azt mondja majd, hagyj engem békén, te nem tartozol közénk. Ha ezt gondolja ez az asszony Jézusról, az azt jelenti, hogy nincs hite benne. Nagyon sokat kell akkor még neki tanulni arról, hogy kicsoda az Isten, hogy ki az egész világ ura. Emlékezzünk csak, Jézus segített a 10 leprásnak is. Közülük egyetlen egy fogadott neki szót, és ment vissza megköszönni azt, amit tett. Az az egy éppen samaritánus volt. Aztán tudjuk a János 4-ből, hogy szóba állt az Úr Jézus a samáriai asszonnyal is. Méghozzá nem is röviden. Sőt, arról is tudunk, hogy a kapernaumi százados, akinek a szolgáját gyógyította meg pusztán a szavaival, szintén nem volt zsidó származású, hanem pogány ember volt. Úgyhogy látjuk és tudjuk és jegyezzük meg mindörökre, nem akarta elzavarni Jézus ezt az asszonyt, hanem el akarta gondolkodtatni mind őt, mind a zsidó kísérőket, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. Kihez is jött hát akkor az Úr Jézus, kinek kell őt megbecsülni? És aztán látjuk az asszony, hogy annyira bízott az Úr Jézusban, és annyira tudta, hogy van neki itt mit keresni, hogy nem adta fel, és nem mondta azt, hogy hát akkor megyek tovább, ez nem fog nekem segíteni. Az Úr Jézus utóbb megállt vele beszélgetni, mikor látta, hogy ennek az első próbának úgymond megfelelt. Ezt mondta neki, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odaadni a kutyáknak. Na ez a mondat megint rengeteg félreértés melegágya lehet. Ha egy gyerek mondana ilyet a társára, hogy na te kutya, minden jobb érzésű felnőtt ember azt gondolom rászólna. Hát hogy mondhatsz ilyet? Itt meg a megváltó mondja valakire. Mi történik itt? Mégis. Hát testvére, komoly okkal. Nem felindultságból, nem meggondolatlanságból, nem bántásból és nem lenézésből szól így az Úr Jézus. Persze ezt meg kell magyaráznom, hogy el is higgyétek nekem. Az ókori keleti gondolkodásban nagyon megszokott dolog volt az, hogy képekkel tanították az emberek egymást. Olyan kis találós mesékkel, tele van a Biblia ilyesmivel. Mondunk valami frappánsat, amit a másik érteni fog, és akkor olyan jól elbeszélgetünk. Hát nem véletlen, hogy tele van példázatokkal a Biblia. Mert így gondolkodtak, ezt értették, és meg is magyarázta az Úr, tehát mi is érthetjük. Na hát ez is itt egy ilyen bölcsmondás. És Isten megadja, hogy jól értse az asszony ezt a bölcsmondást. Hiszen válaszol, úgy van, Uram, de a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Tudni kell, hogy itt nem valamiféle kivert, kóborló, veszélyes kutyáról van szó, hanem arról a kutyáról, aki a családhoz tartozott abban az időszakban. Tehát valóban ott volt a családi étkezésekkor, és mint egy kis házi kedvencnek, neki is lehetett, ki mennyire szerette, kisebb-nagyobb falatokat adni. A családdal együtt élt, nem ilyen kijövök, bemegyek és máshová is elmegyek kutya, hanem olyan kutya, aki a családnak úgymond tagja. Hát ennek ugye az üzenete innentől már mindjárt egész világos. Nem arról van szó, hogy te egy közénk nem tartozó, ronda, veszélyes valaki vagy, hanem arról, hogy íme te is közénk tartozol, habár másként, mint ahogyan a tanítványok, de ez nem számít, mert ugyanarról az asztalról leszel, mert ugyanazt kapod, mert közénk tartozol. Tehát nem úgy kell érteni, hogy Jézus kutyának nevezte ezt a nem zsidó asszonyt, vagy bárkit, aki nem zsidó. Példázatot mondott, aminek az üzenete, hogy bűneiből megtérve minden nép közelíthet az Istenhez. Nincs igazuk azoknak, akik irtóznak a pogányoktól, akik úgy távol tartják tőlük magukat, mintha fertőző betegek lennének. Nem esznek velük, nem is köszönnek nekik, nincs igazuk. Ha megfigyelitek, Jézus ezeket a dolgokat soha nem is gyakorolta. Hát pont ezért kötözködnek vele. Hát hogy eszik a ti mesteretek, kérdik a tanítványokat, hogy eszik együtt vámszedőkkel, meg paráznákkal? Jézus látványosan másképp viselkedett, és íme ennek az asszonynak is meggyógyította a lányát, még abban az órában, mert ez az asszony alázattal, ismerettel és hittel közelített hozzá. Ezért nem lehetett őt eltántorítani, mert ő tudta, hogy Jézusnál nem hiába vár segítséget. Szóval a fiak és kutyák összehasonlításnak éppen nem az az üzenete az asszony felé, hogy ő csak egy kutya, hanem az, hogy ő már ott van, ahol a fiak, és jó helyen van ott. Hozzátartozik azokhoz, akikre Isten gondol, pont ugyanúgy, mint az emberek. És ha csak morzsányit is kap az Isten szeretetéből, íme az is elég lesz neki arra, amire szüksége van. Ez is olyan gyönyörű. A másodjára felolvasott mondat, mint egy összefoglalása a történet üzenetének. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Lelkünk nyugalmának, a kiegyensúlyozott boldog életnek a vágyával keressük az Isten. Minden hívő ember erre vágyik. Szeretnénk boldogok lenni. És íme ezt az Isten nem úgy nyújtja nekünk, hogy az egész világot felforgatja a mi kedvünkért, hanem bennünket állít át, és bennünket tanít meg arra, hogy hogyan lehetünk boldogok ennek a világnak a rendjében. Nem úgy tesz bennünket boldoggá, hogy minden kívánságunkat azonnal teljesít, és minden bajtól örökre megóv, hanem úgy, hogy bennünk végzi a megoldás, hogyha engedjük. Amint a megváltó, az Isten fia, aki annyival nagyobb és tökéletesebb nálunk, hogy mi hozzá képes, kérlek, jól értsétek, legfeljebb kutyák vagyunk, ő maga, a megváltó, az Isten fia, ha tudott alázatos lenni, meg szelid, akkor ez nekünk is sikerülni fog. Pont így kell nekünk is tennünk, mert ezen az úton érhetjük el az áhított boldogságot és nyugalmat. És látjuk, a kánaáni asszony éppen ilyen. Bizalommal és teljes alázattal megy az Úrhoz. Tudja, kihez megy, és nem adja fel. De nem tüntető, nem követelőző, nem zsaroló. Szépen alázattal tárgyal a megváltóval. Meg is hallgatta őt az Úr Jézus. Megtörtént a csoda. Kedves testvérem, te hogyan közelítesz Istenhez? Van-e türelmed, kitartásod az imádságban? Mert mi manapság ugye így mehetünk oda az Úr Jézushoz, hogy összekulcsoljuk a kezünket és imádkozunk. Aztán van-e alázat benned a kéréseidnél, hogy Isten dönthesse el, hogy hogyan segít és mikor? Vagy parancsolóan, zsarolva közelítesz hozzá? Ha ezt nem adod meg, nem megyek többet gyülekezetbe? És ha mégse adja meg, akkor megsértődsz? Testvérem, megsértődni mindig a legkönnyebb válasz ezen a világon. Mégis abba, hogy alázatos és szelíd valaki, ez nem nagyon fér bele. Jó lenne, ha a szelíd és alázatos szívű keresztjének leszoknának a sértődékenységről, különösen Istennel szemben. Hát ezért van abban a bizonyos gyülekezetben az igei szolgálatok előtt bevezető szolgálat, hogy ki ezt be tudja gyakorolni, szelíd vagyok és alázatos. Előbb áld meg a helyed a takarításban, a pakolásban, és ha ezt vállalni tudod és végzed örömmel a Krisztusban, hogy szolgálhatsz, akkor komolyabb dolog is bízathat rád. Hadd mondjam nektek, testvérek, egy lelkipásztor sem azzal kezdi, hogy feljön ide és 300 embernek prédikál. Komoly úton kell végigmenni, mire valaki idáig eljut, legalábbis, ha tisztességgel kiveszi a részét, úgy a tanulmányokból, mint a szolgálatokból. Minden más szolgálatra is, ugyanígy az Isten iránti szelídséggel és alázattal lehet közelíteni. Légy szelíd és alázatos szívű, mint az Úr Jézus. Törekedj erre legalábbis. Lásd be, amit ez a pogány származású, de mégis mélyen hívő asszony belátott. Hogy elég egy pillanatnyi apró figyelem is az Isten részéről a csodához. Nem kell követelőzni, nem kell előírni Istennek, hogy most így, ezen a módon azonnal segíts, hogy mikor és hogyan adjon, nem kell neki előírni. Elég mindnyájunknak a morzsája is az Isten szeretetének, mert abban is benne van a teljesség. Az nem csak egy pici darabka az Isten szeretetéből, ami fél napig tart, vagy 5 percig, becsapjuk magunkat és kész. Az Isten szeretetéből egy morzsa is elég. Mind arra, amit el akar végezni vele az Úr. A múlt heti vetítésre hadd utaljak vissza. Nagyon megindító képeket láttunk. Engem különösen annak a leprából gyógyult indiai testvérünknek a Bibliája indított meg, aki a szó szoros értelmében rongyosra forgatja a Szentírást. Pedig meggyógyult, megkapta, amit talán nem is kért. Mégsem hagyja abba a Biblia tanulmányozását. Nem úgy van vele, hogy megkaptam már, amire vágytam, most már megyek a magam útján. Érti, tudja, hogy nem a gyógyulás, hanem az Isten az ő boldogsága. Ezért szeliden és alázatos szívvel olvassa az írást, gondolja végig a talán már százszor is áttanulmányozott részeket újra. Mert nem a lapozgatástól nézett úgy ki az a Biblia, láthattátok a jegyzeteit. Ő azon gondolkodott, annak ő utána imádkozott, utána nézett. Mégis azt mondja századjára, ezredjére is, elolvasom azt, ami ott áll. Mert az Isten szól belőle hozzám. Pedig ő nem lelkész, nem az a foglalkozása, hogy a Bibliát olvassa. Mégis teszi, ott volt a bizonyíték. Szabad őt ebben követni, mert nagy példa mindnyájunknak. Légy tehát szelid és alázatos szívű Istennel, és az embertársaiddal is. A gyülekezet a legkiválóbb hely, ahol ezt gyakorolhatod, és kérlek, még ma kezd el, ha eddig még nem tetted. Isten szelid és alázatos követőket keres magának. Nem megalázkodókat, nem megalkuvókat, ezek mást jelentenek. Hanem olyanokat, akik tudnak a saját büszkeségük ködén túlra is látni. Nem magukat ünnepeltetik, nem magukat imádtatják, hanem alázattal elfogadják, és így is élnek valóban, hogy ebben a világban a Krisztus az első. És mi többiek csak általa, érte lehetünk megváltott, értékes emberek. Általa is érte már, igen, de akkor a dicsőség nem az enyém, hanem az övé. Az Úrtól fogadd el azt, testvérem, ahogyan közelít, ahogy problémáid megoldását kínálja. Az ő szeretetében mindig megbízhatsz, a legapróbb morzsája is elég, ha az Úr adja, ha hittel fogadod. Ő segíteni akar neked. Légy tehát vele és embertársaiddal szelid és alázatos szívű, úgy, ahogyan az Úr kéri. Ámen. Ebben az áldott csendben adjunk hálát Istennek azért, hogy noha nem voltunk alázatosak, ő mégis szeretetébe fogadott bennünket.